Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Babaszoba című műsort hallják. A műsorvezető Mikus Katalin. A mai nap mottoja bölcse jutalom, hogyan is lesz Isten áldása a gyermek az életünkben, akkor is, hogyha nem biztos, hogy ő tökéletes és olyan, akit megálmodtunk, de mégis nekünk ő a tökéletes gyerek. Egy beszélgetést fognak hallgatni egy 4 gyermekes anyukával. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Valit. Ő, mint említettem, egy 4 gyermekes anyuka, aki nagy szeretettel neveli a lányait. Szeretném megkérdezni tőled, Vali, hogy hogyan is készültél az anyaságra? Azt gondoltad, hogy nagy családod lesz, vagy milyen álmaid, milyen elképzeléseid voltak?
Hát én gyerekként 2 gyermeket álmodtam meg magamnak, és az egyszerűség kedvéért úgy terveztem, hogy majd ikrek lesznek, és akkor egyszerre így túl leszünk mindenen. Aztán, hát amikor már férjhez mentem, akkor azért alakult ez a dolog arra, hogy hát majd meglátjuk, majd ahogy a sors vagy a jóisten adja, és majd azért, ahogy alakul, úgy fogjuk fogadni a gyermekeket. És 2003-ban házasodtunk össze a férjemmel, és úgy igazán nem is terveztük, hogy hány gyerek legyen, egyáltalán, viszont az elsőt már nagyon vártuk, mert ő 5 évvel később érkezett, 2007-ben, és hát elég érdekes volt az ő érkezése, mert egy karácsony alkalmával, amikor a templomba mentünk, én a kis Jézus jászlánál egy ilyen fohászt fogalmaztam meg a lelkemben, és azt kértem a Jóistentől, hogy küldjön egy pici lelket nekünk, egy olyat, akiben nagyon sok örömét leli, és ennek az örömnek egyetlen szikráját adja nekünk, és egész életünkben boldogok leszünk. És úgy még hozzátettem azt is, és ha lehet, akkor karácsonykor a kis Jézussal együtt szülessen. És ezt az egész kívánságot én aztán úgy el is felejtettem, elrejtettem valahova nagyon mélyre, és akkor jött elő így, mint emlék, hogy ilyet tényleg én azt kértem valamikor, amikor következő évben, márciusban kiderült, hogy gyermeket várunk. És hihetetlen boldogok voltunk, megtudtuk, hogy kislány lesz, és hát nagyon-nagyon készültünk az ő érkezésére. Csak hogy a 12. ultrahangon, heti ultrahangon már lehetett érezni valamit, hogy nem akart fölébredni, amikor vizsgálták. De hát gondoltuk, hogy biztos csak alszik, aluszikon semmi probléma, majd a következő ultrahangon kiderült, hogy szívfejlődési rendellenessége van. Ekkor amniocentézist javasoltak, amire akkor még így el is mentem, és ide hát nyilván kíváncsiak voltunk, hogy mi történhet, mi lesz vele. És ott derült ki, hogy Edwards szindrómája van a kislánynak, és ami még akár valamilyen életkilátásokat adott is, de azzal, hogy fél szíve van, gyakorlatilag azt mondták az orvosok, hogy akkor most előjegyeznek engem abortuszra. És ott ültem, és csak így néztem, hogy nem, tehát mondtam, hogy ezt nem. És nem is értették a döntésemet, de ilyen kérdést kaptam, hogy meg akarja tartani. És mondtam, hogy igen, meg szeretném tartani. És hát onnantól kezdve nagyon sok orvos föltette nekem ezt a kérdést, de nem csak orvosok, tehát így ismerősök is, és mindenki próbálta felé terelni, hogy hát fogadjam el az orvosoknak a véleményét, meg azért egy beteg gyermeket fölnevelni, meg hogy milyen nehéz lesz ez, hogyha tényleg megszületik, és akkor utána mit fogok átélni. És akkor mindig az volt az válaszom, hogy csak a jó Isten adhat életet, és csak ő verti el. És ebbe embernek nem lehet beleszólása, mert a Teremtő Isten az, aki rendelkezhet az élet fölött. Tőle kapjuk, és neki tartozunk elszámolni vele. És hát ez a várandossági időszak, ez borzalmasan nehéz volt. Tehát volt olyan, hogy ha vizsgálatra mentem, akkor előtte be a templomba, ott kísírtam magam, utána újra be a templomba kísírtam magam. Tehát ilyen nagyon, ami tartotta bennünk a lelket a férjemmel, az, hogy nem egyszerre keseredtünk el, nem szomorodtunk annyira neki, hanem mindig volt, aki felváltva, és akkor így egymást is tudtuk vigasztalni. Meg a napi szentmise, akkoriban minden nap elmentünk szentmisére, és szent áldozáshoz járultunk, hogy ebből erőt merítsünk, amit meg is kaptunk. Ezt mindig éreztük, és azt éreztem, hogy én soha olyan közel nem voltam az Istenhez, mint abban az időszakban. 9 misét kértünk a kislányunkért, minden hónapban egyet, és az utolsó szentmise, amikor ment, akkor már se szándékot módosítottunk, mert végül, igen, azt nem is mondtam, hogy december 25-ére voltam kiírva a szülni, és december 11-én született meg, minden nap úgy készültük, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó neki, és december 11-ig kibírtam, akkor beszűkült a keringése, éppen egy CTG-n voltam, és be is bent is tartottak a kórházban, és ott kellett eldönteni még abban az utolsó pillanatban, hogy kérdeztem az orvost, hogy ha most ez egy normál szülés lesz, akkor ő ezt túl fogja élni, vagy nem fogja túlélni, és mondták, hogy egyértelműen nem. És akkor azt mondtam, hogy akkor viszont császármetszés, mert nem azért hordtam, nem azért viseltem az elmúlt 9 hónapot úgy, ahogy minden fájdalmával együtt, hogy az utolsó pillanatban én mondjam azt, hogy jó, akkor beleengedtem a halálba. Ha én nekem van egy kis esélyem arra, hogy élve megszületik és meg tudjuk keresztelni, akkor ez nekünk kötelességünk, és így lett belőle császármetszés. Megszületett, és 9 napot élt a kórházban. Bementünk inkubátort simogatni a férjemmel, és hát keresztszülőket választottuk neki, akiket már nyilván tudtuk, hogy nem lehetnek földi keresztszülők, ezért Szent Pió atyát és Szent Ritát kértük meg, hogy fogadják az ő kis lelkét, amikor majd megérkezik. És még mielőtt elment az előtt, ki is állítottuk ezt a keresztlevelet itt a helyi plébánián. A férjem megkeresztelte a kislányunkat, és így búcsúztunk el tőle.
Igen, mi még akkor nem ismertük egymást, akkor találkoztunk, amikor már a második gyereketeket vártatok. Én akkor most is meghatódva hallgattam ezt a történetet, ugyanúgy, ahogy már néhányszor ezt átbeszéltük, elmesélted, láttam otthon a Valika fotóját a többi gyerek képe között, és ez teljesen természetes, tehát én sem véletlen mondtam azt, hogy ti 4 gyermekes család vagytok, mert nektek 4 gyermeketek van, és egy már közülük fönt kis angyalként vigyáz a testvéreire és a családra. És hát ez nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nagyon szép tanúságtétel volt, hogy hogyan fogadjuk Isten áldásaként azt a gyereket, akit nekünk ajándékoz a jó Isten, akkor is, hogyha ha tudjuk, hogy el kell szakadnunk tőle, és csak rövid ideig lehet itt velünk a földi életünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és azt, hogy talán ebből erőt meríthetnek mások is, akik hasonló élethelyzetben vannak, hogy bizony a nehézséget, vagy a tragikus dolgokat is lehet jóvá alakítani, lehet szépen megélni, természetesen úgy, hogy ez fáj, mindig fáj egy gyerek elvesztése, de mégiscsak Istenbe kapaszkodva tudjuk megélni ezeket a nehéz dolgokat. Gondolom, ti is ugyanígy éltétek ezt meg, hogy Isten végtelen jósága segített ebben benneteket, hogy el tudjátok ezt a viselni ezt a helyzetet, és el tudjátok engedni a Valikát.
Nagyon sok mindent tudott nekünk az ő egészen rövid kis életében, nem csak nekünk, hanem a környezetünknek is. Azt is, hogy mennyire rá lehet és kell hagyatkozni az Istennek az akaratára, és hogy nem mindig az a jó, amit az ember elképzel, hogy majd ilyen így lesz, vagy úgy lesz, hanem amikor kimondjuk a miattjánkból azt, hogy legyen meg a te akaratod, hát annál nehezebb dolog nem volt, mint amikor tudtuk, hogy valószínűleg az ő akarata nem az, hogy csodát tegyen, és akkor itt mindenki ünnepelje, hanem az, hogyha még előbb hazahívja. Viszont utólag ránátva az eseményekre nem csak ezt a részét látjuk, hanem azt is, hogy mennyi embert körülöttünk meg mi magunkat, és mennyire megtanított úgy imádkozni, hogy átélve valóban azt, hogy elfogadom a te akaratodat, Uram.
Köszönöm szépen, és hát hála Istennek, és Isten ajándéka az, hogy még több gyereketek is lehetett, még született Valika után 3 kislány. Gondolom nagy öröm volt, amikor ismét várandós lettél, de hát gondolom ez nem csak öröm volt, hanem aggodalom is, hogy mi lesz most, hogy ismét beteg lesz. Bár igazából ez a genetikai rendellenesség nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és hát szinte biztosra lehetett venni azt, hogy nem lesz beteg a többi gyerek, de azért nyilván volt egy kis félelem, hogy most biztos egészséges lesz a gyerekünk és a többi gyerek is.
Igen. A következő gyermekünk elég hamar megfogant, mert januárban tudtuk eltemetni az első kislányunkat, és hát azt az űrt, amit ő így hagyott maga után, azt igyekeztünk azért minél előbb betölteni valakivel, és ezért is kértük, egy szemmisében kértük húsvétkor, egy bíóatya tiszteletére mondott misében az újabb gyermekáldást, és érdekes módon éppen Szent Rita napjától számították a következő várandóságot. Akkor tudtuk meg, hogy érkezik a következő gyermek. A szívünkben mind a ketten mindig kislányra vágytunk, úgyhogy ezt is megkaptuk. És hálából ugye az előző gyermek várandosság alatt tapasztalt sok-sok erőért, amit kaptunk így a közben járó szentjeinktől. Mi el is utaztunk zarándokútra Szent Giovanni Rotondóba, ami előző évben nem sikerült, és abban az évben elszumálták pont. Tehát még mondtam is a férjemnek, hogy még a sírból is kijött pillanatja, hogy mi megváltozhassuk. És elmentünk egy ilyen zarándoklatra, hálában, hogy megköszönjük a közbenjárását, hogy miatt gyermekünk születhet. És hát nem akartam ezt se a véletlen se bízni, és azt mondtam, hogy ha már így az ő közbenjárására született, én Szolajának, hogy mérjében együtt a Jóisten szolgálatára ezt az újabb gyermeket. Az a önző szándék is benne volt egy kicsit ebben, hogy hát akkor teljesen biztos, hogy nem lehet semmi baja. Tehát, hogyha ha én felajánlom őt Isten szolgálatára, természetesen családban is lehet Isten szolgálni, tehát nem ilyen felajánlás volt, hogy akkor most feltétlenül neki szerzetesnek kell lenni. De azt a biztonságot kívántam neki így, azt a régi védelmet kívántam neki kikönyörögni, hogy ő biztosan tökéletes legyen a Isten szemében. És egészségesen megszületett 2009. február 27-én, nagyon-nagyon örültünk neki. Az első kérdésemet őt is császármetszéssel szültem, Az első kérdésem az volt a férjemhez, ahogy felébredtem, hogy él és egészséges, és akkor nagyon-nagyon örül volt hallani, hogy igen, él és egészséges.
Bizony, egy gyönyörű kislány lett, és nem csak ő, hanem utána még másik két kislányotok is született. És hát így azért egész szép nagy család lettetek, ami persze sok öröm és sok odafigyelést igényel ez a három kislányzó is. És hát azt szeretném kérni, hogy mesélj arról, hogy milyen az életetek a három gyerekkel. Nyilván vannak nehézségek, problémák, amelyeket meg kell oldani, és ez ti inkább teherként éritek meg, vagy egyszerűen csak örültök, hogy vannak ők, és nem teher az, hogyha egy probléma adódik az életben, vagy akár nehézség a nevelésben, a tanulásban, hanem ezt is jóra tudjátok fordítani.
Igen, hát minden családban gondolom vannak nehézségek, így ugyanígy a miénkbe is. A három gyerek az nekünk hihetetlen ajándék. Tehát egy gyermeknek a legnagyobb ajándék, amit a szülő adhat, az egy másik testvér. És mi is így gondoltuk, és nagyon-nagyon jó, hogy ők hálnak. Olyan kis mikroközösséget alkotnak, hogy igazából szinte nem is nagyon engednek be mást így ebbe a hármas egységükbe. Nagyon jókat játszanak, és olyan gyönyörű dolgokat tanulnak meg, így akár játék közben is, hogy nagyon sokszor ugye előfordul az, hogy összevesznek, de már 3 perc múlva már halljuk, hogy bocsánatot kérnek egymástól, és ugyanúgy folyik tovább a játék, mint annak előtte. Tehát, hogy ezt is, hogy bocsánatot kérünk, megbocsátunk, hogy vannak másiknak nehéz pillanatai, akkor megvigasztaljuk. Van, amikor csak egyszerűen arra van szüksége, hogy egyedül maradjon, akkor békén hagyjuk. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amit ha egyedül lenne egy gyerek, akkor nem tudna megtanulni ilyen szinten.
Igen, és ez kell, tehát hogy a jó testvéri közösség, ez nagyon fontos, és az is fontos talán, hogyha kiderül, hogy egy kicsit problémásabb az egyik gyerekünk, esetleg nem olyan tökéletes, mint ami a társadalom általában elvár. Tehát van egy kis szocializációs zavara, vagy tanulási problémája, hogy ezt is talán a családban, egy nagy családban könnyebb hordozni, és könnyebb talán elfogadtatni, és megoldani is ezt a gondot.
Igen, a nagylányom, amikor iskolába került, akkor azzal szembesültünk, hogy olvasási nehézségei vannak. És tehát picikától láttuk, hogy valahogy egy nagyon különleges kisgyerek, mert olyan dolgai voltak, amiket így nem nagyon értettünk, de mindig egymásra néztünk a férjemmel, és mondtuk, hogy hát nem véletlen, hogy ilyen. Egyrészt mi is hasonló típusúak vagyunk, másrészt hát mindig mondtam, hogy ő, hogyha nem küld akárki, tehát hogyha ő az ő közbenjárásra született, akkor őnek ilyennek kell lennie valamiért, tehát hogy miért, azt mi még nem tudjuk, de ő ilyen. És emlékszem, ilyen nagyon kis csacsogó volt, másfél évesen beszélni kezdett, és mindenkivel szóba állt úton útfélen, így a buszon, villamoson megkérdezte, hogy szia, hova mész, hogy hívnak, mi van a szatyottam, mit vásároltál, mit főzöl vacsorára, van-e kutyád, macskád, testvéred, mit dolgozol, egyéb, és így két megálló alatt kifakadta a fél élettörténetét, és csak figyeltem, hogy a busz vagy a utazóközönség fél társaság azt hallgatja, hogy ő ott csacsog, és mindenki mosolygott rendben, milyen aranyos, meg amikor így elmagyaráztam neki valamit, a cicáját dobálta föl, még nagyon picike volt, és kérdezte, hogy miért esik le mindig, és elmondtam, hogy ezt gravitációnak hívják, majd egyszer megtanulod, ha nagy leszel. És egy 3-4 nap múlva már a babakocsiban alvó, vagy félig alvó ugrának magyarázta, hogy tudod, azért esik le, mert van a gravitáció, és dobálta föl a cicát, és mondta, gravitáció. És akkor is úgy gondoltam, hogy hát ez úgy nem annyira jellemző talán a 3 évesekre, de hát nem baj, hát ő ilyen. És aztán felfigyeltünk bizonyos dolgokra, hogy a zajtunk úgy messzire eltávolodik, tehát nem szereti, hogyha nagy zene vagy tömeg van körülötte. És ugye addig mindig azt hittük, hogy hát egy nagyon szuper intelligens gyerek, de tényleg így is tűnt, és nagyon közvetlen volt, egy tündérbájos kislány. És amikor iskolába került, akkor ezek az olvasási nehézségek, ezek így eléggé sokkoltak minket, hogy lehet egy ilyen intelligens gyerekkel ilyen gond. És akkor mindenfelé vittük őt, először vittük hallásébresztésre, hogy talán, mert hogy mi van a hallásával, hogy esetleg ott vannak problémák. Aztán látásfejlesztésre, ilyen szemtornára vittük, ott is valamennyit javítottak rajta, de maga az olvasás, ez, hogy vagy szótagokat fordíthatott meg, vagy összekeverte a betűket, vagy jobbról balra olvasott, visszafelé tükörírással írt néha számokat is. Sok mindent így a szakszolgálatnál csináltak néhány vizsgálatot, és akkor sok mindent így felfedtek, hogy keresztoldaliság van nála, ami jobb balkezes lenne igazából, de jobbkezesként működik, és ballábas, balszemes, és ez is akadályozhatja így az olvasásban. Meg figyelemzavart állapítottak meg végül először, első körben, ez volt, amikor másodikos volt. És hát nem a hiperaktív figyelemzavart, hanem az álmodozó típust, ezt, aki úgy el van, és aztán elszaladnak a gondolatai mindenfelé, és valahol a fejünkbe jár mindig. És hát így nem volt vége a vizsgálatsorozatoknak, mindenfelé jártunk, és a végén végül negyedik osztályos korára derült ki, hogy Aspergeres a kislányom.
Igen, és hát ez nyilván behatárolja egy kicsit a tanulási lehetőségeit, de én úgy látom, hogy annyira szépen kezelitek ti ezt a helyzetet, tehát nem tragédiaként, és annyira gyorsan elment az időnk, hogy így még egy néhány percben, hogyha elmondanád, hogy mi is az, ami mégis pozitívvá tudta változtatni azt, hogy ő ilyen különleges, és miért is nem okoz nektek, ez, nem tragédiaként élitek meg, hanem tulajdonképpen ez is egy áldás, hogy ő ilyenné lett.
Igen, nagyon sok mindenre magammal kapcsolatban is rájöttem így az ő diagnózisa kapcsán, és mindig az volt, hogy én sosem vittem őt korábban mindenféle vizsgálatokra, csak így az olvasási nehézség kapcsán, mert hogy az volt bennem, hogy hát én is hasonló gyerek voltam, nekem is ugyanilyen volt a szociális működésem, hogy én nem nagyon kerestem más gyerekek társaságát, és miért várnám el a gyermekemtől, hogy más legyen, amikor én is ilyen voltam, tehát ez a természetes a tény számomra. És aztán mindig az volt bennem, hogy én nem akarok benne semmit kijavítani, hanem ha látom, hogy nehézsége van, akkor én abban megpróbálom neki megadni azt a segítséget, amivel éppen akkor is sok szüksége van. És fontos volt számunkra, hogy meglássuk benne a pozitív oldalát is ennek az egésznek, mert hogy attól függetlenül, hogy őt mondjuk... Hát mondjuk ki, hogy igazából a neurotipikus társadalom fogyatékosságnak tekinti az Asperger. Mi nem így látjuk, hanem inkább arról az oldaláról látjuk, hogy ezzel együtt ő egy egészen különleges látásmódot kapott, egy olyan képességet, amit mondjuk egy másik ember nem képes, mert nem olyan az idegrendszeri beállítottsága. Tehát a diszletekre sokkal jobban tud például figyelni, vagy van egy ilyen fekete-fehér látásmódja, amivel így nagyon hamar el tudja menteni, hogy valami jó vagy nem jó, és az annak ilyen határozottan mindennek tud tenni, annak érdekében, hogy jó irányába haladjon. Az ő általa elképzelt jó irányába. A csendessége az nekünk kifejezetten áldás, tehát egy ilyen naptárcsnak, vagy egy olyan, aki kellemetlen, hogy ő nem tud annyira hozzászólni a dolgokhoz, mert nem bírja a zajt, meg egyéb. De mi magunk itt nagyon, nagyon szeretjük, hogy ilyen csendesek egyébként is, a másik két gyerekünk is nagyon csendes, szinte meg sem mondanák itt akár a szomszédban, hogy három gyerek van, akik egész nap itt, itthon vannak, most éppen karanténban. Tehát így látjuk azokat a dolgokat, a humorát, ami egészen sajátos, és szóvicceken keresztül minden. Talán nincsen humoruk, van az ilyen gyerekeknek. Hát én bőven cáfolni tudom, és állítom, hogy ennél jobb humort én nem hallottam még gyerektől, mint amilyen neki van. Mi nagyon jókat szórakozunk rajta nagyon sokszor. Hiszen ilyen nagyon-nagyon széles látókörű, attól függetlenül, hogy bizonyos részletekre fókuszál. Olyan zenei adottságai vannak, ezt olvastam is sok helyen, hogy hallás után lejátsz több szólamú zene darabokat, úgyhogy a kottát nem is olvassa. És a rajzai is olyanok voltak a másodikos korában, hogy így ránézett valaki, és megkérdezték, hogy hány éves rajzolhatta, és azt mondták, hogy olyan 16, és ez volt akkor ő másodikos.
Ez nagyon nagyszerű, és hát tényleg ez a legfontosabb, hogy mindig lássuk meg a gyerekeinkben a jót és az áldást. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mai műsorban, és hogy beszélgethettem veled, és remélem még egyszer-kétszer biztos, hogy fogunk beszélgetni itt a gyerekekről, mert annyi sok szépet és jót mondtál arról, hogy milyen jó, hogy van az embernek gyereke, és olyan szépen mondtad el, és olyan jó volt ezt a tanúságot, tételt hallani, hogy még biztos, hogy fogunk beszélgetni ilyenekről. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm, Isten áldjon.
Isten áldjon. Üdvözlöm a hallgatót.
Köszönöm szépen, hogy hallgatták a mai műsorunkat. Továbbra is hallgassák a Mária Rádiót, és lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá, hogy a Mária Rádió továbbra is működhessen. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szoba, találkozás a védőnővel. Az Otthon a családban című műsorunkat hallották.
Híreink következnek.